Pál apostolnak Róma beliekhez írott levelének a 16. részéből szólít meg bennünket Isten igéje ezen a mai vasárnapunkon. Az első 16 verset olvasom most. Ajánlom nektek nőtestvérünket Fébét, aki jelenleg a krenkreai gyülekezet szolgája. Fogadjátok őt az Úr akarata szerint a szentekhez illően, és álljatok mellé minden olyan ügyben, amelyben szüksége volna rátok, mert ő is sokaknak lett pártfogója, nekem magamnak is. Köszöntsétek Priszkát és Akvillát, akik munkatársaim a Krisztus Jézusban. Ők életemért saját fejüket kockáztatták, és nekik nem csak én vagyok hálás, hanem a pogányok valamennyi gyülekezete is. Köszöntsétek a házukban levő gyülekezetet is. Köszöntsétek az én szeretett Epanájtoszomat, aki az ázsiai tartomány első zsengéje Krisztusban. Köszöntsétek Máriát, aki sokat fáradozott értetek. Köszöntsétek Andromikoszt és Júniást, rokonaimat és fogolytársaimat, akiket nagyra becsülnek az apostolok körében, akik nálam is előbb lettek Krisztus híveivé. Köszöntsétek az Úrban szeretett Amplátuszomat. Köszöntsétek Urbánuszt, aki munkatársunk a Krisztusban, és az én szeretett Taxiszomat. Köszöntsétek Apellészt, a Krisztus kipróbált emberét. Köszöntsétek Arisztobulost, háza népéből és a háza népéből valókat. Köszöntsétek Heródiont, az én rokonomat. Köszöntsétek Narcissus háza népéből azokat, akik az Úrban hisznek. Köszöntsétek Tryfajnát és Tryfószát, akik fáradoznak az Úrért. Köszöntsétek a szeretett Persziszt, aki sokat fáradozott az Úrért. Köszöntsétek az Úrban kiválasztott Rófuszt és anyját, aki nekem is anyám. Köszöntsétek Aszunkritoszt, Legont, Hermészt, Batrobász, Hermász és a hozzájuk tartozó testvéreket. Köszöntsétek Pirologoszt és Júliát, Néreuszt és nőtestvérét, valamint Olympászt és a hozzájuk tartozó szenteket mind. Köszöntsétek egymást szentcsókkal, köszöntiteket Krisztus minden gyülekezete. Az utolsó fejezetéhez érkeztünk a római levélnek, most már heteken át tanulmányoztuk a bibliaolvasó kalauz szerint, és elérkeztünk a végéhez. Ugye Pál apostol, hogyha egy kicsit át akarjuk ismételni, akkor egy olyan gyülekezetnek ír, akikkel korábban soha nem találkozott. Rómában lévő keresztényeknek ez egy vegyes gyülekezet, ahol valószínűleg a fogság, vagy a számüzetés, vagy a kereskedelem miatt megtelepedtek zsidók a városban. Ők hallották az evangéliumot, megtértek, és aztán hozzájuk a gyülekezetben csatlakoztak pogányok is. És emiatt lehet látni a római levélben is, hogy Pál sok minden teológiai igazságot helyre tesz. Próbálja elmondani a zsidóknak, hogy mi az, amit a hagyományokból meg kell tartani, és hogyan is töltötte be Krisztus a törvény. És próbálja az egészet összeegyeztetni, hogy a pogányok és zsidók között a különböző háttér miatt ne legyenek ellentétek. És itt a levél végén sok-sok üdvözlést olvashatunk. De mi is, amikor írunk egy hivatalos levelet, akkor oda szoktuk írni a végére üdvözlettel és az aláírásunkat. Nem csak így teszi meg Pál, hanem egészen sok embert említ, 26 személyt itt felsorol a levél végén, akinek küldi az üdvözletét, és mindegyikhez hozzá csatol valami kedves dolgot, amit tudni lehet róla. Már előttem keresztény lett, ő munkatársam, az ő édesanyja olyan, mintha nekem is anyám volna, és vagy némelyeket így nevez, hogy akit szeretek, aki a szeretett testvérem. És elolvasva ezt a részt, nem gondolnánk feltétlenül, hogy erről kéne szólnia a vasárnapi istentiszteletnek. Éppen elég némelyik névnél megbirkózni azzal, hogy most ki fiú és ki lány a felsoroltak közül. Mert hogy itt 9 nőt is említ Pál apostol ebben a hosszú felsorolásban. És mégis szeretnék arról, ha lehet így mondani, bizonyságot tenni, ami engem megszólított ebből a szakaszból, hogyha ennek a hátterét jobban megnézem és ismerem, akkor úgy tudnám összefoglalni ennek a levélnek, ennek a résznek itt a mondani valóját, hogy sokféleségben egység. Hogy habár jellemzi a sokféleség ezt a gyülekezetet, akiknek itt Pál apostol ír, mégis egységben vannak. Nézzük meg először a sokféleség részét. A nevek között némelyiknek zsidó csengése van, már ismerjük akár korábbi történetekből, az evangéliumból, Rúfusz, Mária, de van, amelyik pedig teljesen pogány háttérrel rendelkező név, ami meg olyan, mintha éppen Görögországban járnánk. Származás tekintetében tehát nagyon vegyes volt ez a római gyülekezet, és már ebből sok konfliktus adódhatott. Ugye a zsidók és pogányok másként álltak a törvényhez, és Pál apostol emiatt van is, akiket gyengéknek nevez a hitben, és van, akiket meg erőseket. Mert van, hogy a különböző viselkedésükkel és cselekedetükkel megbotránkoztatták egymást a hívők. Az egyik keresztjén megütközött azon, hogy a másik mondjuk miért eszik olyan húst, amit a zsidónak nem szabad ennie. Miért nem számít neki az a törvény, amit a zsidó egész életében betartott? És bizony emiatt néha megütközések voltak a gyülekezetben. Aztán azt is láthatjuk, hogy nem csak származás tekintetében van különbség, hanem társadalmi és szociális rétegek is jelen vannak, különböző rétegek a gyülekezetben. Vannak itt olyanok, akik valószínűleg rabszolgák voltak. Olyan nevek szerepelnek itt, amik abban az időben gyakori rabszolganevek voltak. Akik ott voltak, azok részt vettek így is a gyülekezetben, vagy lehet, hogy felszabadítottak voltak. Akik korábban valakinek az uralma alatt éltek és dolgoztak, de már szabad emberként, akiket megváltotta valaki, vagy ők megváltották magukat, azok is jártak a gyülekezetben. De van itt olyan, aki már a császárnak volt korábban bizalmas embere. És aztán ott vannak tényleg zsidó háttérből is olyanok, akik tekintélyes emberek. Például, akit az imént említettem, erről a Rúfuszról azt tudhatjuk, hogy ő a Cirénei Simonnak a fia. Az ő édesapja vitte Jézus keresztjét a Golgotára. Hogy mennyi minden élményből, háttérből, társadalmi helyzetből vannak ott emberek. Teljesen különböző dolgok számukra a normálisak, a megszokottak. Teljesen más szintjén élnek az életnek, ha lehet így fogalmazni. Hiszen egy rabszolgának nincsen saját joga rendelkezni az élete felett. És aztán ott van az, aki korábban a császár bizalmasa volt, aztán meg a császári udvar üldözöttje lett. Aki meg minden politikai dologba, minden gazdasági dologba akár belelátott is befolyása volt. Mekkora különbség. Az egyik a másikat még az utcán sem merné megszólítani. És nem is lenne hozzá joga. És most ott vannak egy közösségben, együtt, egy gyülekezetben. És ráadásul azt is láthatjuk ebben a felsorolásban, hogy nem csak a férfiak végeznek szolgálatot ebben a gyülekezetben, hanem nők is. És akkoriban nem feltétlenül értékelték ezt túl nagyra a férfiak abban a korban. Ma is vannak ilyen irányzatok, akik ezt tanítják, és Pál emiatt is mondja az elején, hogy ajánlom nektek Fébét, a nőtestvérünket, és felsorolja, hogy engem is pártfogol, és már annyi embernek vált ő a pártfogójává, vagy ahogy mondja, velem együtt fáradozott az Úrért, vagy munkatársam, Priszka és Akvéla is, egy házas pár, akik tényleg pogány gyülekezetről pogány gyülekezetre jártak, hogy hirdessék az Isten igéjét. Hogy vitték Pál leveleit akár egyik gyülekezetből a másikra. A felsorolt nők között van diakónus, misszionárius, és Pál munkatársa is. És tényleg, hogyha ezt végignézzük, akkor nagyon sokféle, nagyon vegyes ez a társaság. Tényleg ezzel a sokféleség szóval jellemezhető a leginkább. Azt is mondhatnám, hogy már-már ijesztően nagy a káosz, hogyha innen kívülről nézem, hogy kikből is, milyen emberekből tevődik össze a gyülekezet. Hogyha azt nézem, hogy honnan származnak, milyen ősökkel rendelkeznek, milyen hagyományokkal, milyen szokásokkal, milyen társadalmi ranggal. És hol van ebben mégis az egység? Elvégre azt mondtam, hogy egység vagy a sokféleségben. Erről szól a mai szolgálat. És érdemes ehhez végig gondolnunk, most, hogy megláttuk, hogy mennyire, mit is jelent a sokféleség ebben a gyülekezetben. Hogyha ma ezt a szót halljuk, hogy egység, akkor ez mit jelent számunkra? Nem kell, azt hiszem, messzebb menni, egyszerű példa, amit mindannyian tudunk, mi is az Európai Uniónak vagyunk tagjai. Beléptünk most már ezelőtt 10 évvel, nemrég volt ugye az évfordulója ennek, és ez egy tulajdonképpen azt jelenti, hogy az Európában lévő államok egységesítése történik meg bizonyos szempontból. Ugyanazok a gazdasági, ugyanazok az export-import szabályok vonatkoznak mindenre, persze szépen felzárkóztatva. Aztán ugyanaz legyen a pénzem, és sorolhatnánk mindenben, ugye, és szoktuk is mondani, hogy mindent megszab nekünk az Unió. Hogy így gondoljuk mi akár sokszor az egységet, hogy azoknak hasonlóaknak kell lenni, ugyanazt a ruhát, ugyanazt a cipőt, ugyanazt a viselkedést, ugyanazokat a szavakat kell használni, akik egységesek akarnak lenni. Így gondolkodunk mi az egységről. Azonban, hogyha megnézzük ezt a levél véget, ezt az üdvözletet, akkor Pál apostol jól felfedi, hogy a keresztény egység az teljesen más. Az nem akarja azt, hogy mindenki egyfajta legyen. Az nem erőltet rá mindenkire ugyanolyan kötelességeket és szabályokat a külsőségekben, hanem a római gyülekezet attól volt egységes, hogy egyenként mindegyikük személyesen a gyülekezeti tagok közül Úrnak vallotta Jézust. És ebben mutatkozott meg az ő egységük. Nem abban, hogy ugyanabból a zsidó hagyományból jöttek. Nem is abban, hogy mindegyikük ugyanazt az anyanyelvet beszélte. Nem abban, hogy mindegyik tisztviselő volt, hanem abban, hogy a különbözőségek ellenére mindegyik Úrnak vallotta Jézust. És ebben rejlett az ő egységük. És annyiszor akarjuk ma is az egyházat, a gyülekezetet ilyen homogénné tenni, egységessé tenni, és nem ismerjük fel, hogy nem ezektől a külsőségektől válunk mi egységessé, hanem attól, ha belül, a szívekben egyezik az, hogy kit követünk, hogy ki is az Ura a mi életünknek. Nem az számít, hogy ugyanazt a Biblia fordítást olvassuk el, hogy ugyanazt az 5 A7-os könyvet olvassuk el minden reggel. De valami nem is bírnék annyit olvasni reggelente. Nem ettől függ az egység, hanem attól, hogy kicsoda számomra Krisztus. És a római keresztjének sokféleségében úgy valósult meg az egység, hogy közös helyen voltak. Mindegyikük élete külön-külön Krisztusnál volt. És így mondható el róluk, hogy a sokféleségben egységben voltak. Ugye eszembe jutott a pénteki koncert is, ahol voltunk az Ászáv tábor, egy ilyen dicsőítő tábornak a lezárásaként, és ott volt egy keresztény énekes, Pintér Béla, és ő mondta ezt, hogy lehet sok felekezetből, sokfajta háttérből vagyunk itt, mert tényleg lehetett tudni azt, hogy ki akár evangélikus, református, szabadkeresztény, baptista, sorolhatnám, aki ott van a templomban, és mégis egy koncerten van. És azt mondja, hogy és mégis egységben vagyunk. És azáltal, hogy egy nevet jöttünk dicsőíteni, mindannyian. Nem magunkat jöttünk dicsőíteni, hanem őt, akit Úrnak vallunk, a Krisztust. És azt is láthatjuk, hogy személyes közösséget ad Jézus az igéje körül. A gyülekezeti tagok azok nem csak látásból ismerik egymást, akiket itt Pál felsorol. Ugyanaz az életüknek az Ura, akiért fáradoznak, akiért akár szenvedést is, halálos veszedelmet is vállalnak. És akik ilyen emberek, akik ennyire hajlandóak egy ügyért küzdeni, azok testvérek. És a testvérek nyilván jó esetben nem csak felületesen ismerik egymást. Ebben a gyülekezetben ismerik egymást a hívők, tudnak egymásról. És ez nagy példa volt számomra. Igen, nem csak bejönnek egy alkalomra, elszaladnak, hanem tudnak egymásról. Mert fontos számukra az, hogy testvérek lettek, hogy mindegyiknek Isten az atyuk, és nekünk is így van ez személyesen, Testvérei vagyunk egymásnak, és ez közösséget kell, hogy formáljon köztünk. Ez az, ami megadja az egységnek az alapját, hogy mindannyian ugyanazt valljuk Úrnak. És aztán pár két gyakorlati dolgot is mond, ami munkája még az egységet a hívők közt. Azt mondja, az egyik a közös munka, a másik meg a közös szenvedés. És lehet, hogy egyik se olyan örömteli számunkra. De valóban, a közösen elvégezett feladat az formál valami nagy egésznek a részévé tesz. Akár gondoljunk csak bele egy gyerektáborba, egy családi napba, valamilyen együttlétbe, amit együtt megszervezünk. És mindenkinek van abban valami feladata, és ha az a valaki nem végzi el a feladatát, akkor hiányos lesz a nagy egész. Mint ahogyan itt mondja korábban Pál a korintusbelieknek, hogy a testnek, bár sok különböző tagja van, és némelyiket hitványnak gondoljuk, mégis mindegyikre nagy szükség van. És igen, ezt munkálja ki a közös felelősségvállalás, a közös feladat elvégzés, hogy az ember felismerheti, hogy neki is része van a nagy egészben, és fontos alkotó eleme, és akar oda tartozni. És a közös szenvedés pedig megerősít, akár az, hogyha tudom, hogy a testvérek könyörögnek értem. Akár az, hogy nem mindig ugyanannyira vagyunk elfáradva, hanem mindig van, aki biztatja a másikat, aki oda tud menni és vigasztalni tud. Ezt is jelenti a közösségnek az ereje. Pálnak a munkatársaival, a testvéreivel való kapcsolata a színleg megmutatkozik a közös munkában és a közös szenvedésben. Hányan voltak vele akár együtt fogságban, hányan hirdették vele együtt az evangéliumot, hány és hány ember kísérte a különböző útjaira, a különböző gyülekezetekben. Egy ügyért és egy célért dolgoztak, és ezért még szenvedni is készek voltak. És az egymással való kapcsolatokról ismer meg bennünket a világ. Jézus azt mondja, arról ismerjen meg titeket a világ, hogy hogyan szeretitek egymást. Arról vagyunk felismerhetőek, hogy szeretjük egymást. És Jézus erre szólít fel. Ezzel nyerhetünk meg másokat Istennek. Látják, hogy emberileg mennyire sokfélék vagyunk. Hogy emberileg mennyire különbözünk mi is. És mégis tudnak ezek a keresztények, ezek a hívők együtt dolgozni. Hogyan lehet ez? És mégis tudják egymást elfogadni. Mégis tudnak egymásnak megbocsátani. Mégis tudnak egymást szeretni. És ez felkelti a kívül lévőknek az érdeklődését is. És ennek kapcsán fontos feltenni a kérdést, hogy igaz-e ez a mi gyülekezetünkre, hogy a sokféleségben egység van. Igaz-e ez a mi közösségünkre? Mit kéne akár nekem, nekünk személyesen tenni az egységnek az érdekében? Mert az már világossá vált, hogy nem a sokféleséggel van a baj. Isten mindannyiunkat úgy szeret, ahogyan jövünk, ahogyan vagyunk, hiszen az ő alkotásai vagyunk. Hanem hogyan tud ez mégis egy egységé összeállni? És megkérdeztük-e már ezt magunktól? Én munkálója vagyok-e az egységnek? Vagy éppen sokszor az ellenlábasom, aki mindig észreveszi a rosszat, akinek mindig baja van, aki zsörtölődik, aki csak panaszkodni tud. Tudok-e szeretettel fordulni a másik felé? Tudok-e egységben lenni a többi testvérrel? Fontos-e számomra az, megérem-e valóban, hogy a testvéreim ülnek itt a padokban? Fontos-e a velük való találkozás? Fontos-e az, hogy ők éppen mit élnek meg lelkileg az ő életükben? Hiszen nyilvánvalóvá válik ebből a levélből, hogy a személyek a fontosak minden tulajdonságukkal együtt. Pál sosem említi a levelei végén, hogy hú, a korintusi zsinagóga, az a kikötő, az a ház, amiben Fébé lakott, az milyen gyönyörű volt. Soha nem erről beszél. Nem az intézményekben van az egyház, hanem a személyekben. Abból épül fel, ami egyenként Úrnak valljuk a Jézust. Akkor tud az egyház működni. Akkor tudunk becsatlakozni valóban a Krisztus testébe, az ő tagjai lenni, és ellátni a feladatunkat. Mert nem intézményekben működik az egyházunk, hanem személyekben. És az egyház az azon személyeknek a közössége, akik a sokféleségük ellenére mind Úrnak vallják Krisztust, és így egységet alkotnak. Én azt kívánom, hogy adja meg számunkra a Szentlélek Isten, hogy minket is jellemezzen ez a sokféleségben való egység. Minket, a Csőszi gyülekezetet, ezt a közösséget, hogy tudjunk ebben fejlődni, ebben formálódni napról napra. Így legyen. Amen.